izgalmasabb tudjuk lenni egymással szemben, és hát ez a felnőttek világára is igaz, tehát hát ehhez kell a jó tanár, a jó tanító. Van egyébként, hogy egy picikét szólunk a tanítóknak is, hogy na, most nézzék meg, és most segítsék, de ők azért addigra már tényleg szokták látni, hogy itt azért nagyon jelentős, markáns képességfejlődés történt.
Nagyon-nagyon izgalmas, amit mondott, és utolsó percekben hadd kérdezek már csak egyetlen egyet, hogy hol tudnak a hallgatóink tovább tájékozódni, ha esetleg ilyenre szeretnék irányítani a kis gyereküket. Hol?
Nagyon szépen köszönöm a kérdést, nagyon egyszerű. Van egy ilyen honlap, hogy gem.hu, gézaelemérmárton.hu, gem.hu, és egyébként, hogyha beírják, hogy GEM tanulási központ, vagy akár az én nevemet, a dr. Bohács Krisztinát, és a nyári intenzív kurzus, akkor ki fogja dobni az internet nekik. Egyébként a Facebookon is ott van a GEM tanulási központ, tehát igazából az infókukat gem.hu-ra is lehet írni, lehet hívni bennünket a honlapunkon található telefonszámokon, tehát nagyon nagy szeretettel várjuk a hívásokat. És van még egy nagyon jó hírem, az, hogy Széláron történik a tesztelés. Ez egy nagyon nagy döntés volt az amerikai vezetőség részéről, de most július 15-éig, tehát tényleg azt mondom, hogy szinte ajándékba, tehát minimális összegét elérhető a Gibson teszt. Ez mutatja meg, hogy valójában hol van, hogy, ahogy itt a kutya elhantolva, tehát hogy tényleg akkor hol is vannak azok a képességek, amelyeket érintenünk és fel kell hoznunk, és hát azt gondolom, hogy egy ilyen mérés után egy nagyon vagány szakpszichológusi konzultációval, tehát utána indulhatnak ezek a kurzusok, és akkor nagyon nagy szeretettel várjuk azokat, akik úgy érzik, hogy a gyermeküknek többet szeretnének adni. Nagyon sokszor egyébként tehetséges, magas IQ-jú gyerekekről van szó, nem IQ probléma. A korunknak most ez a pestise, hogy nagyon sokszor 117-es, 122-es IQ-kat mérünk, tehát tényleg csodálatos IQ-val rendelkező gyerekek is, de motiválatlanok, figyelmi nehézséggel küzdenek, olvasási nehézségük van, nem szeretnek olvasni, lehet, hogy a matek sem egy, szóval egy kész Chicago az iskolai teljesítmény, és holott okos gyerekekről van szó. És ezért van nagyon sok szülő összekavarodva, mert nem érti, hogy hát okos lenne, de akkor lusta, vagy mi van? Aha. És akkor, mikor mi ezt a szót halljuk, akkor mindig felkapjuk a fejünket, mert ott azért jellemzően mindig tanulási zavarról van szó, figyelemzavarról, de természetesen, hogyha a szövegolvasással van baj, vagy nem szeret a gyermekszövegekből tanulni, vagy a reáltárgyak nehezek, akkor is tudunk segíteni. Van már ilyen programunk is, hogy MathSarex, tehát igazából a matematikai nehézségeket is visszük, és vannak ilyen 7-7-es kurzusaink.
Nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, már túl is szaladtunk időben, de minden, amit elmondott, hasznos, és köszönöm szépen, és remélem a hallgatók is élvezték, és mindenféle jót kívánok magának, és ha adódik újabb helyzet, szívesen beszélgetek magával. Köszönöm még egyszer mindent, amit elmondott. Szép napot magának, viszont hallásra.
Nagyon szépen köszönöm a tesz, és köszönöm a nagyon remek kérdéseket, és mindig nagyon nagy örömmel veszem, amikor ön a műsorvezető, szóval a kedvenceim közé tartozik. Köszönöm szépen, és várjuk szeretettel bárkit, akin csak tudunk segíteni.
Jó, viszontlátásra.
Önök a Civil Rádiót hallják.
La pendule fait tic-tac, tic-tic, les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic, glou-glou-glou font tous les dindons, et la jolie cloche ding-ding-dong, mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante loving bloom, au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Y a du lilas et y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum. Tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la biche aux abois fait mè. La vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair.
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Valahogy megszoktuk, hogy ha a környezetvédelem, akkor az a nyilvánosságban kampány vagy markáns kritika egy elmarasztani való megnyilvánulásról. Az az érzésem, hogy igazán a környezetünk védelme jegyében zajló tevékenységek egyáltalán nem kapnak akkora figyelmet, mint amekkora a tényleges tét, amekkorára szükség lenne, mintha valamiféle lemaradásban lennénk. És a telefon béton fázolt Helga, a Civil Rádió szerkesztője. Szervusz, Helga!
Szervusz, András! Köszöntöm a hallgatókat!
Azt szeretném veled átbeszélni, hogy amit a környezetvédelméről, meg környezetről, meg fenntartható fejlődés, meg hasonlókról szoktunk beszélgetni, és általában mindig úgy beszélünk, mint valami nagyon fontos dologról, de mennyire érzékelhető a világban, hogy ez a környezetvédelme sürgető dolog, mert sok-sok fontos dolog van ennél. Sokkal fontosabb bajnokságok, versenyek és olimpiák vannak, vagy sok-sok küzdelem van a közéletben, ami mintha ezeket megelőzni.
Hát, ugye nekem van tapasztalatom környezetvédelem iránt elkötelezett újságíróként, hát 7 évvel ezelőtt még ufók voltunk. Sőt, még Ürge Forszes Diana klímakutató is azt mondta, hogy még az ENSZ klímavédelmi testületében is ufó volt az, aki környezetvédelem és klímaváltozásról egyszerre beszélt. Aztán ugye eltelt ez a 7 gazdag év, hogy tartalmilag elkezdtünk erről a témáról sokkal bátrabban és sokkal többet beszélni. Most hoztam egy statisztikát neked, ez egy 2019-es, ráadásul Európai Uniós felmérés, és az ottani statisztikában a megkérdezettek, és én magam is meglepődtem, a megkérdezettek 95%-a nemcsak ugye azt mondta, hogy hallott a környezetvédelmet érintő problémákról, és keresi a lehetőséget, hanem egész egyszerűen fontosnak tartja a környezetvédelmi kérdést. Úgyhogy szerintem ezt folyamatosan, és ahogy az átlag hőmérsékletünk nő, na most azzal együtt folyamatosan nő ez a környezettudatosság is. Minden adat egyébként azt mutatja, hogy egyre fontosabbá vált ez a téma. Én azért még emlékszem erre, amikor még küzdeni kellett minden szóért, minden hangért, úgy érzékeltük, hogy senki nem hallja meg a problémáinkat, de azt hiszem, hogy a COVID éve volt az, amikor volt körülöttünk egy kevesebb munkazaj, kevesebb olyan zaj, ami a hétköznapban megszokott volt, és akkor jobban el tudtunk egy picit csillapodni, ugye, illetve lelassult úgy az életformánk, hogy mérhető különbségek és különbözőségek voltak a napi átlagok között, a föld teljes...
Ne feledd, amit akarsz mondani, de a COVID ennél sokkal többet mutatott. A COVID azt mondta, hogy a különböző betegségek nem ismerik a határokat. Tehát minden átmegy kereszt, és ez döbbenetesen érték meg a csomóan, hogy bármennyire értek sterilen, meg mindenféle stabil megoldásokban, megjelent ott is a COVID, mindenütt ott volt.
Na és akkor ez egy gyönyörű ide kapcsolódás volt, András, hiszen pont erről van szó, hogy a légkör az pont ugyanilyen. Mert ugye beszéltünk az El Niño-ról, ami a tavalyi évnek volt az egyik kritikus éghajlati változásokat okozó tényezője, hogy a szaharai sivatagból itt esett le a homok, és az ottani óceáni, a csendes óceáni áramlatok Budapesten okoztak ilyen viharzáporos nyári napokat. Pontosan ez az, amit mondasz. Most én azt mondanám, hogy ugye most már a legújabb kutatások az emberi magatartás formát és a reakciókat is vizsgálják. És három szerintem nagyon fontos elemre bontható a környezetvédelemhez való hozzáállásunk, és én ezt elneveztem ilyen lélektérképnek, hogy igazából ez alapján fogjuk tudni eldönteni a jövőben is, hogy kik azok, akik fogékonyak, kik azok, akik szívesebben foglalkoznak ezzel a témával, és erre egy nagyon jó példát hoznak az amerikai kutatók, mégpedig az, hogy amikor autót szeretnél vásárolni, mennyire vagy fogékony arra, hogy környezetvédelem iránt elkötelezett már egy zöld autót vásárolj. És három különböző szempont szerint vagyunk, összesen három, de három fontos szempont szerint. Az egyiknél a hangsúly azon lesz, hogy keveset fog fogyasztani az autó, tehát egy monetáris, egy anyagi probléma számára, hogy olyan keveset fogyaszt, megveszem. A másiknál az lesz a szempont, hogy hú, de jó, hát a közösséget szolgálom, a légkört, az egésznek a fontosságát, és jaj, de jó, mert tehetek a közösséget, amiben élek. A harmadik válaszoló pedig az autóval kapcsolatosan, hát ez nagyon jó, mert jót fog tenni a természetnek. És ezt a pszichológusok, az amerikai pszichológusok azt mondták, hogy a környezetvédelem szempontjából három csoportra oszthatóak vagyunk. Az első, aki azt mondta, hogy ócsó lesz, kicsi ócsó, az az egoista, aki az önmaga hangsúlyában éli a világot. Na most az ő számára, aki pénzügyi okokból vesz magának zöld autót, neki kizárólag az a fontos, hogy neki mi a jó, és ő nem hajlandó beemelni például a klímavédelem szempontjából toleráns intézkedéseket. Ő megy az egoista útján. A második az altruista, aki a környezetvédelem szempontjából is altruista lesz, és keresi önmagában is a megoldásokat, hol tudok kapcsolódni ezekhez az új témákhoz, kísérletezik, nejlonzacskó helyett vászontáskát vesz, tehát részt vesz, és aktívan érzi a saját szerepét abban, hogy ő azért, hogy most hány fokkal fog emelkedni a légkör hőmérséklete, felelős. És az utolsót pedig elnevezték bioszféristának. Hát őket ugye a nagyon zöldek, vagy hívjuk méregzöldeknek, szükségesen méregzöldeknek, nekik pedig egyetlen céljuk van a döntéseik során, az, hogy a bioszférát egyrészt helyreállítsák, másrészt pedig a jövőjét szolgálják. Ez szerint működünk.
Értem. Ez a csoportosítás még talán érthető, és csak az a kérdés, hogy melyik csoportban hányan tartozunk, kettő pedig, hogy ezekben a csoportokban milyen érdemi megnyilvánulások vannak, mert ugye egy dolog, hogy ez nem feltétlen csak rokon szemvékérzés, hanem hogy ezek mögött cselekvések, tevékenységek vannak. Vagy éppen annak a tevékenységnek a megszüntetése, amik sokszorosan kárt okoz. Tehát bizonyos szempontból magatartás van mögötte. És az a félelmem, hogy sok esetben ezek a magatartások mind másodrangúakká válnak, hogyha megjelenik egy alternatív, egy másik érdek, egy gyorsabb nyerészkedésről, és a fene tudja még mennyi minden más személyes érdekről.
Ez így van, és csak az volt az érdekes, hogy alapvetően a környezetvédelem kapcsán sem a szakmai programok, vagy azok a kérdések döntenek, amiket mi próbálunk itt minden alkalommal földönyítva megmutatni, hanem kizárólag a lelki térképeink döntenek. Tehát ha valaki egoista, az a környezetvédelem szempontjából is egoista lesz, nyilván abban a csoportban senki nem akar jelentkezni, hogy ő egy egoista, és őt nem érdekli, hogy mi lesz a bolygóval. Nagyon sokan vannak, sajnos én is ismerek ilyen embereket. Aztán ugye az altruista, aki eleve egy közösségi szemlélettel gondolkodik, az a környezetvédelem szempontjából is közösségi lesz. A cselekvésre búzdít, az cselekvésben akar részt venni, és hát ugye a harmadik, ahogy mondtam is, a bioszféristák, akiknek szerintem még az altruistáknak is példát tudnak mutatni, hogy hányan lehetünk, hát az biztos, ez egy másik adat, az, hogyha a magyar lakosság, ahogy élünk egy évet környezetvédelmi szempontból, és mondjuk mindenki úgy élne a föld bolygón, mint ahogy a magyarok élnek, hát András, rossz hírem van, akkor nem, hogy egy bolygó nem lenne elég nekünk, hanem majdnem három földre lenne szükségünk, mert a magyar lakosság átlag fogyasztása alapján 2,7 földre lenne szükségünk egy év alatt, hogy békében éljünk.
Akkor kik a jók, ha már itt vagyunk? Kik a jók, ha a magyar 2,7? Kik az egy?
Norvég, Észak-Európa, mindig Észak-Európa. A legkevesebb energiával, a környezettudatos gondolkodással, az elsők között mindig. Ők, de senkinek nem sikerül egy bolygón lakni, mert ők is 1,7. Tehát az észak-európai környezettudatos országoknak is sajnos több kell, mint egy.
A gondolatmenetben van egy pont, ami viszont fontos, hogy mekkora veszélyérzetet érzünk. Tehát, hogyha egyforma a veszélyérzet, tehát egyformán látjuk-e kritikusnak, vagy nagyon nehéz helyzetűnek a földet, akkor érdekes a csoportosításod. De nekem az a vélelmem, sok ember nem érzékeli ám annyira ezt a dolgot. Bármennyire hallja, tulajdonképpen ilyen exotikus szövegnek érzékeli a zöld, vagy a környezetvédelmi megnyilvánulásokat. Tehát sok veszélyt nem igazán érzékelnek az emberek, inkább csak döbbenten néznek egy-egy ilyen film részletre, és azt hiszik, hogy valami film, valami kalandfilm. Hogyha például India bizonyos területeit mutatjuk be, vagy például látjuk, hogy a különböző jégsapkák hogyan szakadoznak le, és hogy válik önálló ilyen úszó szigeté a fél Antarktisz, szóval ijesztő dolgok vannak, és ez valahogy nem hozza a veszélyérzetet az emberekben.
Abszolút elfogadom, viszont már nincs visszaút. Pár évvel ezelőtt ugye a környezetvédelmi kommunikációnak része volt, én magamat is ide sorolom, amikor dühötten próbáltuk áttörni a közönynek ezeket a falait, szépen erőszakosan, arrogánsan az erőszakosságon azt is, hogy olyan adatokat publikáltunk, amik tényleg ijesztőek voltak, akkor bevezetésre került rögtön ezután a zöld pszichológia, megjelentek a klímaszorongók. Átestünk ezeken a folyamatokon, és azért mondom neked, hogyha visszatekintesz a 7 évtől mostanáig, 2025-ig, amikor már így tudunk erről élőadásban beszélgetni, akkor azt fogod látni, hogy aki a környezetvédelemmel foglalkozik, az elengedte. Azt mondta, hogy jó, hát nem sikerült 2 dühös éven keresztül sem a klímatudósoknak a politikusokat meggyőznie, sem a gazdasági elitet átalakítani. A koronavírus válság alatt is az olajválság és egyéb kritikus pontok, amik bebizonyították, hogy az emberiség tud másképp gondolkodni, vagy tud másképp koncentrálni a természeti kincseire, azok is elillantak, tehát a küzdés azért, hogy az emberiség megértse, vagy az emberek, akikről most beszélsz, hogy nem fogékonyak, az elszállt. Mm-hmm. Azért szállt el, mert ugye a 2 fok volt a meghatározott kritikus pont. Ma 2025-ben 45%-ra, tehát 50-50% az esélye annak, hogy 2025-ben átbillenünk a kritikus ponton, tehát úgy felmelegszik a légkör, hogy onnan már nem fogjuk tudni visszabillenteni, és megvan egy picit több 55%-nyi esélyünk arra, hogy lehet, hogy nem. Az biztos, hogy lassulás állt be, tehát az a növekedés, ami a klímakommunikáció előtt volt, az már nem olyan nagy mértékű. Az is bizonyos, hogy a tőzsdén jegyzett cégek közül most már nagyon sokan büszkén vállalják, hogy aki környezet tudatosabb, annak nagyobb a haszna. Hosszabb távon is, és mérhetően is. Uh-huh. Ez is egy nagyon fontos szempont volt, hogy a gazdasági érdekek hogyan tudnak-e köré a téma közé csoportosulni. Uh-huh. De ugye, ha jól tudom, talán 150 évre elegendő olajkészletünk van még mindig. És ugye a Trump politika az híres arról, hogy a környezetvédelmet viccnek tartja. Uh-huh. Ugye amíg harcoltunk azért, hogy megfékezzük az éghajlat hőmérséklet növekedését, addig tényleg volt egy küzdés az emberekben, a hozzáértőkben, a médiában, hogy hé, álljunk meg, fékezzük meg. Ez a pont, ez elment, hogy az embereknek elmagyarázzuk. Most már a következmények első fázisait éljük, ma ugye 14 fok volt, én egy szám ellénybe mentem kisétálni András Janosszába.
Uh-huh. 14 fok volt, igen, ma. Uh-huh. Hát azt hiszem, hogy lesz miről beszélgetünk az elkövetkező fél évben, évben ezekről a témák. Az az igazság, hogy én egyfolytában keresem azt, hogy hogyan szólítsuk meg ezt a témát úgy, hogy az emberek számára ez egyrészt ne legyen egy ilyen nagyon megterhelős, másrészt hogyan váljak természetes részébe az, hogy tegyünk meg egy mindent, ami rajtunk múlik az ügyben, hogy abban a világban, amivel élünk, az maximálisan védett legyen, és ahogy tetszik, vigyázunk a földünkre, a környezetünkre és sok minden másra. Lehet ezt így is csinálni. Csak nem nagyon tudom, hogy ez pontosan mivel, de azt hiszem az aktuális kérdésekkel mindenképpen muszáj foglalkozunk a jövőben is, és talán azt elérni, hogy sokkal többet tudjunk azokról a helyzetekről, amiben a környezetünk érintve van.
Egy nagyon fontos kérdés van ebben, András, amit mondasz, hogy senkit nem akarunk már megijeszteni. Tehát amikor a környezetvédelemről beszélünk, már a kommunikációban sincs az, ami korábban volt, hanem pont az a lényeg most már, hogy inkább az altruista csoport, tehát az önadó, a közösségét gondolkodó felé vigyük, tehát hogy ne ijesz, nem akarunk ijeszgetni. Inkább már beszélgetésről és kommunikációról van szó.
Hát igen. Ezt azt hiszem az előbb a levegő munkacsoport képviselővel pont erről beszélgettünk, hogy azért a levegő állapotáról, helyzetéről jó lenne, mindig tudnánk eleget, és az a helyzet, hogy azt is, hogy mit lehet ezzel el szemben csinálni, és ha ilyen pragmatikus viszonyokban is például tudunk a környezettel kapcsolatosan információkkal rendelkezni, több cselekvésre lehet számítani, mint eddig. Több változó.
Nem? Az ENSZ-nek most már van egy kezdeményezése, sőt, most már több éves az ENSZ kezdeményezése is, hogy legyen a klíma védelem, a klíma kommunikáció kötelező tantárgy.
Hát igen, jó lenne. És én legelőször azt hiszem a felnőtt képzésbe vezetném be az összes döntéshozó ingyenes tanfolyamra először, és utána az iskolába csak második körbe. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Szerintem folytatjuk, amikor következő alkalom lesz, és keresünk olyan témát, ami ezt a témát kellően kimeríti, és tovább visz bennünket abban a világban, amit már erősen hiszünk, hogy ez a környezet védhető, és az élet meghosszabbítható ezen a földön, ameddig csak lehet. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Helga, és minden jót kívánok neked. Szia!
Köszönöm szépen, én is rendben. Szia, viszonthallásra!
Az Örkény Színház Élőírók Társasága című sorozatban Bodor Ádám írását Pogán Judit és Novkov Máté olvassa fel.
Csókolom, egy margarita, kettő quattro formaggi. 3 lepedő, 980.
Végre, már úgy vártam. Jaj, hagyja, nem kérek vissza.
Ja,
ja. Egy pillanat. Ez a margarita?
Ja.
Biztos? Nem, mintha nem hinnék magának.
Ja, ja.
Szóval ez. Mondja csak, maga mindig ezt csinálja? Nagyon emlékeztet valakire.
Ja, tegnap is én hoztam.
Tényleg? Valahogy nem így nézett ki.
Ja, biztos a bomber jacky volt rajta, esett.
Ez is jól áll magának.
Ja.
Siet?
Ja, pofáznak, ha hidegen kapják.
Én nem fogok, azért nem tartom fenn.
Ja.
No, azért leülhet egy pillanatra. Mondom, nagyon emlékeztet valakire. Arra tegnapira, azt mondja, az is maga volt?
Ja.
Látom, ezt nézi. Idei diólikör. Azért kíváncsi lettem volna, mit szól hozzá.
Ja.
Vagy inkább később?
Ja.
Csöngessen egyet, jó hosszan, aztán két rövidet. Ja.
Amit láttam egy álomképként, fákleple alatt valami rém tört rám, a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek is, meg végélek azzal, ami nekem jár. Ez olyan rég volt már, de bármi jöjjön, én állok, kell lépve bátran, húzom a nótát. És tudalom, hogy la-la-la-la-la, valami vár.
Valami Amerika, valami Amerika, valami Amerika, valami Amerika vár.
Mert enyém lesz a sok-sok-sok pénz és hírnév után ez már.
Valami Amerika, valami Amerika, valami Amerika, valami Amerika vár.
Én nem téveztek szerepet, mert van pár tervem, van pár célom. Kine valami, ami egyből kikúrál, kine az a hobbi szerep, ami jól áll. Valami, ami nem is vagyok, én rég már van üzenetek bontva. Nulluson egy tapad, yeah. Fenn a vágat, sorsom nem sok gondot tesz ide. Valent várok, minden vissza bekit nekibe. Ezekerem húzom, szórom a pénzem, érzem felhők nyáró.
Valami Amerika, valami amerikai, valami Amerika, valami Amerika vár rám.
Mert enyém lesz a sok-sok-sok pénz és hírnév után ez már.
Valami Amerika, valami amerikai, valami Amerika, valami Amerika vár.
Ne téveztek szerepet, mert van tervem arra is, ha felfalna engem ez a.
Valami Amerika, valami Amerika, valami Amerika, valami Amerika, valami Amerika vár.
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió keddél utáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Már nem lehet csak úgy könnyű nyári munkát ígérni a fiataloknak, nem csak egy kis zseppénzét akarnak dolgozni, a diákok rugalmas munkavégzést, értelmes feladatokat és korrekt bért várnak el, a cégek pedig egyre tudatosabban tekintenek rájuk, amint a jövő munkatársai. És a telefonban itt van Második Szabolcs, a Művész Iskola Szövetkezet igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó estét kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Az az igazság, hogy diákmunkáról mindig sok mindenki a rutinosan beszél, és mindenki a saját maga diákmunkájáról beszél, amikor annak idején ő. De most mennyire más, mint az annak idején ő, mert ugye, amit itt most itt ebből olvastam, azt már egyből feltételezem, hogy sokkal igényesebbek a diákok, és sokkal több feltételt igényelnek. Miben más ma a mostani diákszövetkezeti munka a gyerekek számára? A diákmunka.
Nem csak úgy fogalmazzam meg, hogy igényesebbek, hanem gyakorlatilag a diákmunka az elmúlt néhány évben teljes mértékben átalakult. Ugye régen miről beszéltünk arról, hogy egy egyszerű nyári munkalehetőségként tekintettek rá a diákok zseppénz kiegészítésnek. Na mára ez a történet, ez gyakorlatilag megszűnt. Mára a diákmunka gyakorlatilag ugye egy egész iskola idő alatt végezhető munkavállalási lehetőségként van jelen a diákok életében, és a diákok is ennek megfelelően vállalnak munkát. Ugye a gyakornoki programoknak köszönhetően már a diákok a tanulmányi idő alatt megszerezhetik a kellő szakmai tapasztalatot a későbbi munkavállalásokhoz, és ennek függvényében egyre tudatosabban, egyre jobban odafigyelve keresik a munkalehetőségeket, hiszen egy jó nevű cégnél elvégzett munkalehetőség az nagyon jól tud nézni, mutatni egyébként az önéletrajzokban is.
És a másik oldal is fontos, mert a diákok tudatossága az mondjuk örvendetes, és annak feltétlenül örülnünk kell, de a fogadókészség sem mindegy, hogy ilyen szempontból a munkavállalók, vagy munkaadók ebben az értelemben is próbálnak igazodni, keresik, fontosabbá váltak a diákok most a elmúlt időben?
Egyre fontosabbá válnak, hiszen a munkaerőhiányt azt így próbálják meg áthidalni, hogy gyakorlatilag ugye a tanulmányi idő alatt akár ösztöndíjat is biztosítanak a gyakornoki program keretein belül a diákok számára, azoknak a diákok számára, akik beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, és így gyakorlatilag ugye a tanulmányuk végeztével gyakorlatilag ugye a cégnél végezik a további